19 és 29 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 25-28 fokot mérnek. A tengerszintre átszámított légnyomás 1011 hektopaszkál, gyengén emelkedik. A Dunántúlon és a középső ország részben borult az ég, nagy területen esik az eső, a várható felhőszakadások miatt több déli és északkeleti járásban riasztás érvényes. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd egyre több felé beborul az ég. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Hajnalban általában 15-22, délután 27-33 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 4 perces hír összefoglalóval legközelebb éjfél után 2 perccel jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Adásainkat addig is újra meghallgathatják a média klikken. Most 22 óra múlt, 4 perccel.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Lebegni sokkal kellemesebb, mint tempózni. Megbeszéltük, hogy lefényképez, ahogyan lebegek a vízen. Az nagyon jó lesz. Oda teszem majd az íróasztal fölötti polcra, hogy könnyebben visszataláljak a jadrám melletti történethez. Ősztől csak ezzel akartam foglalkozni. Kicsi tengeremmel. De már olyan távol kerültem az első nekifutástól, hogy szükségem lett volna segítségre. Mint a kék vízen lebegő test. Konkrétan én.
Kijárat az Adriára. Lovas Ildikó regénye részletekben.
Nagyon el akartam volna mesélni, hogyan is vannak a dolgok. A kicsi dolgok, mert csak azok számítanak, bármekkora is körülöttünk az élet. Vagy a halál. Néha undorítónak tartottam azt, amit láttam, amiről hallottam, amiben meg kellett kapaszkodni, hogy valamit írhassak is róla. Nem gondoltam, hogy kívülről, felülről szemlélődhetek. Lebeghetek a Jadrán tengerben. Vagy éppenséggel otthonosan. Éppen úgy, mint azelőtt.
Hetedik rész.
James Bond 1935 elején Németországban tartózkodott, mint egyetemi hallgató. Mivel gazdag családból származott, nem jelentett gondot a taníttatása. Ami az ő esetében azt jelentette, hogy időről időre jelentős pénzösszeget utaltak a számlájára. Az eljárás nem különbözött attól, amivel az egy polgár vallomásaiban is megismerkedhettünk, bár Popov szülei gazdagabbak voltak, a politikai viszonyok és a közhangulat pedig teljesen megváltozott a nem egész másfél évtized alatt. A 20-as évek elején még tudjuk, hogy semmi sem könnyebb egy-egy jósvádájú magyar fiú számára, mint eredményesen föllépni a németek között, vagy ahogy a pesti tájszóval mondták, a német birka aranygyapjáért kihajózott argonauták, beimponálni a németeknek. Elszántak voltunk, háború utáni nemzedék, idegeinkben a pusztulás pánikjával, kételyek nélkül. Éhesen, és olyan rámenősen vágtunk neki a kimerült, alélcs, oly jó hiszemű Németországnak. Úgy járkáltunk az alélt Berlinben, mint akik majd Móresre tanítják a derék, nehézkező és lassú fejű németeket. Amikor James Bond, még mint Duskó Popov, 23 éves építészhallgató utazgatott Németországban, leginkább a lányokban és a szerencsejátékban rejlő lehetőségeket kutatva, hazaírt levelei egészen megváltozott légkörről számolnak be. Akkor is, ha Bondban nyoma sem volt a felelősségnek, odafigyelésnek. A szórakozáson kívül komolyan semmit nem vett. Tulajdonképpen ez időtájt alakította ki azokat a kapcsolatokat, amelyek eredményeképpen 1940-ben Portugáliába küldték, és az Abwehrbe szervezte. De azok az élmények és benyomások is abból a korszakból származnak, amelyek antinácivá, de még ennél is több, brit kémmé tették. Drága apa, anya, nem hiszitek, de mondom nektek, ilyennel még ti sem találkoztatok. Pedig biztos vagyok benne, hogy amióta a királyt megölték, otthon is minden megváltozott. Lassúbbak a levelek, óvatosabbak a bankok, Legalábbis nehezen utalódik a pénz, amit persze nem szemrehányásképpen mondok. Lehet, hogy mégis a pesti számlákra kellene koncentrálni, persze ebben nem szólhatok bele. Úgy látom viszont, hogy nem fogok túl sokáig maradni. Hitelesítettem persze a szemesztert, de bosszant ez a sok vörös zászló. Tudjátok, mit tartok erről, s ez lett a hivatalos. Birodalmi, ahogy mondják. És zsidó lányt nem vehetnék el, bár a fene tudja, lehet, hogy velem se lehet házasságot kötni. Lehet, hogy csak echte németek egymás közt. Ami persze más nem zár ki. Anyának ezt ne olvast föl. Azt hallottam, és megmondom, ez aggaszt leginkább. 9000 embert őriznek táborokban, koncentrációs a nevük. Több ilyen is van, 5 vagy 7, de onnan élve nem lehet kikerülni. Az újság megint közölte annak a libának a fényképét, akiről még áprilisban írtam neked. Egy héttel azután, hogy megismerkedtem vele és azzal a másik lányjal, Évával, közölték az esküvői fényképét. Egy miniszter lett a férje, valami Göring. És nem hiszed el, de Hitler volt a díszvendég. Ez az Éva állítólag jól ismeri. Na szóval, azért közölték újra a fényképét, mert jelen volt a legújabb Lebensborn otthon megnyitóján. És az jutott eszembe, ha másból nem, abból megélhetek, ha ilyen otthonokba kívánkozó lányoknak gyártok gyereket. Csak papírt kell szereznem, hogy tiszta német vagyok, ami a legkevesebb. És akkor abból élek, hogy kefélek. Anyának esse. Ha terveim nem sikerülnek, szilveszterre otthon vagyok. Mindenkit ölelek. Duskó. Éva Braun Münchenben született 1912-ben, tehát éppen annyi idős volt, mint Duskó Popov, a későbbi James Bond. Talán ezért is érthették meg egymást olyan könnyen. Abban a fényképész műteremben ismerkedtek meg, ahol a lány asszisztensként dolgozott, amint arról Bond az öccsének hírt adott egy 1935-ös levelében. Megismerkedtem egy nagyon helyes lányjal. Édes, szőke, katolikus, ezt gondolhatod, miért írom. Nehezen esik bűnbe, de ha igen, már nincs számára megállás. Mert biztosan tudja, ha meggyónja, akkor a jó Isten megbocsájt. Tulajdonképpen a katolikus lányokkal lehet a legjobban szertornázni. Próbáld ki. Ajánlom figyelmetbe az északi városainkat, vagy magát Pestet. A lányt Éva Braunnak hívják, és nehezen randevúzunk, mert van valami nagykutya barátja, aki váratlanul szokott érteküldeni. Nem tudom, mennyire szeretheti, ha alattam sóhajt, olyankor nehezen hiszem, hogy rá gondolna. Viszont valami miatt nem tud, vagy nem akar szabadulni tőle. Lehet fél. Bár megmondom, drága tutuskám, ennek még örülök is. Különben még rám ragadna. De van ebben a lányban valami, ami tetszik nekem. Nagyra vágyás. Jól sportol. Az apja tanító. Képzelheted, mennyire örül, ha rosszalkodhat. De elég még majd irítséged idáig kerget, és azt nem szeretném. Első a gimnázium. Ölel, Duskó. Éva Braun persze nagyon sokat volt egyedül. Olyankor kirándult, olcsó regényeket olvasott, romantikus filmeket nézett. Mindebbe Popov kitűnően beleillett. Akárha a filmvászorról lépett volna le, könnyed volt és odafigyelő. De mindenek előtt igen fiatal. Ő is 23 évvel volt fiatalabb Hitlernél. Kapcsolatuk 1942 elején szakadt meg teljesen. 1935-ben volt a legintenzívebb, amíg Éva Braun be nem költözött a Hitler vásárolta villába München kertvárosában. Rendes, csendes környék volt, a lánynak vásárolt villa a Bach villához nagyon közel van, egészen pontosan a másik utcában. Nem volt egyszerű dolga tehát Popovnak, ha meg akarta látogatni a lányt, és miért ne akarta volna? Persze maga a vezér is arra felé lakott. Évának saját sofőrje volt a Mercedeséhez, ami a randevúkat nem könnyítette meg, ám a tanító lányának a randevúk nem is voltak olyan fontosak, mint a Mercedes.
Nehezen ítélhető meg Eva Braun jelleme, hiszen a végsőkig elkötelezte magát Hitler mellett. Ugyanakkor 3 évvel a viszony megkezdése után Bond, azaz Duskó Popov szeretője lett. 1938-ban nem tiltakozott, amikor Hitler gondoskodott a nyugdíjáról. A vezér halála esetén Eva Braunt élete végéig évi 600 fontnak megfelelő összeg illeti. Nem tiltakozott, pedig akkor már nyilvánvalóvá válhatott számára, hogy Adolfja nyíltan soha nem fogja fölvállalni őt. És a 6 éve tartó viszonyban bizonyára azt is észrevette, hogy Hitler inkább elkerüli az intim együttléteket. Hitler a Berghofban egy este azt mondta, hogy a rendkívül intelligens férfiaknak primitív és buta nőt kell választaniuk maguk mellé. Képzelje, ha minden más tetejébe egy olyan nővel lennék, aki beleavatkozik a dolgaimba. A szabadidőmben nyugalomra van szükségem. Soha nem nősülhetek meg. Képzelje el azt a problémát, ha gyerekeim lennének. Ha végén még megpróbálnák a fiamat az utódommá tenni. És még Hitler attól rettegett, hogy nem létező fiát akarná a nem létező felesége az ő helyébe ültetni. Egész sor filmet vetetett fel arról, ahogyan Eva Braunnal kettesben gyerekek közt ülnek, velük beszélgetnek, pihennek. Ez 35. február 6. Azt hiszem, a mai nap a legjogosultabb különleges naplóm elkezdésére. Ma töltöttem be életem boldog 23. évét. Nem, a boldog nem igazán helyes kifejezés. Ebben a pillanatban nem vagyok boldog. Az az igazság, hogy túlságosan fontosnak tartom a kötődésem ehhez a naphoz. Ha lenne kutyám, nem érezném magam ennyire magányosnak. De gondolom, ezzel túl sokat kérnék. Frau Schaub meglátogatott, akár egy nagykövet. Virágot hozott és egy táviratot. Ez azt eredményezte, hogy az iroda virágüzletre hasonlít, és kápolna szaga van. Gondolom, nem vagyok hálás, de szerettem volna, ha egy tacskót kapok. Mivel nekem nincsen. Lehet, hogy jövőre kapok egyet, vagy később, amikor már alkalmasabb lesz egy bimbózó vén kisasszony számára. A fontos az, hogy ne adjam fel a reményt. Már meg kellett volna tanulnom türelmesnek lenni. Vettem 2 lottószelvényt, mert úgy éreztem, hogy most vagy soha. Egyik se nyert, szóval mégsem leszek gazdag. Ma elmentem Zugspitzébe Hertával, Grétellel, Ilzével és Muttival. És csodálatosan kellett volna éreznem magam, mert hogy mindig az az élvezhető, amikor mások is jól érzik magukat. De nem lett belőle semmi. Ma este Hertával vacsorázom. Mi más tehetnél, amikor egy kicsi, egyedülálló nő vagy a 23. életévedben? Tehát zabálással és részegséggel fejezem be a szülinapom. Gondolom, ő azt szeretné, ha ezt tenném. 1935. február 18. Tegnap fáradtlanul eljött, és pompás esténk volt. A legszebb az, hogy azon gondolkodik, hogy elvisz engem az üzletből, és lehet, hogy ad nekem egy kis házat. Csodás lenne. Nem kellene ajtót nyitnom, ami szeretett vásárlóinknak, és elárusító nőnek lennem. Kedves Istenem, kérlek, ez valósuljon meg minél előbb és ne később. Végtelenül boldog vagyok, hogy ennyire szeret, és imádkozom, hogy ez mindig így legyen. Nem az én hibám lesz, ha egyszer majd mégsem fog szeretni. Annyira boldogtalan vagyok, mert nem írhatok neki. Ezek a sorok siránkozásom tartája. Szombaton itt volt. Szombat este volt a városi bál. Frau Schwarz adott nekem egy dobozt, tehát miután elfogadtam, el kellett mennem. Mégis néhány csodálatos órát töltöttem vele 12-ig, és utána az ő engedelmével 2 órát töltöttem a bálon. Megígérte, hogy láthatom vasárnap.
1990. augusztus 31-e péntek. Azt hittem, nem sikerül hazakeverednem. Karagyorgyevóban megismerkedtem egy muzulmán lánnyal. Ittunk egy kávét, amíg a vonatindulásra vártam. Azt mondta, a nála fiatalabbaknak nem adhattak muzulmán keresztneveket, de ennek hamarosan vége szakad. Elég ijesztően beszélt, vagy én éreztem furcsán magam. Repülővel körözi Dubrovnik felett, aztán meg egy hajnali busszal ellopakodni onnan. Sok ez az év nekem. Túl sok. Aztán a vonat, ami órákig vesztegelt a nyílt pályán, a buszok, suttogó emberek, a kerülő, büdösödő halak fehér nejlonzacskóban, Szarajevó és Zágráb. Szép kis hazafelé út. Vettem egy karton kártyét, fehéret, száraz és büdös, mintha nagylánykodni próbálnék a palicsi diszkóban, de nálam alacsonyabb fiúk hívnak moziba. Az érzés száraz és büdös. Istenem, ezentúl, ha meghallom a szót tenger, mindig Knin fog eszembe jutni. És ez a hazafelé út, a felrobbantott sín, nem lehetne egyszerűbben élni? Ahhoz, hogy háború és forradalom előtt jól lássuk az embereket, a várost, a tárgyakat, amelyek körülvesznek, különös bátorság kell. Bennem ez nem volt meg. Félbehagytam a jegyzeteket. Úgy szédelektem át a következő évtizeden, akár egy lipántos csirke. És kapirgáltam a homokos udvarban. Meg aztán miről is írhattam volna a jegyzeteket? Talán barátaim levelét kellett volna csatolnom, akik Szarajevón és Olaszországon keresztül több magyarországi várost megjárva végül Veszprémben telepedtek le. Örültem, hogy élnek. Örültem, hogy élünk. Az át nem vett behívók számáról kellett volna jegyzeteket írnom. Vagy azokról a sajtótájékoztatókról, amelyeken a JH tisztjei feketébe öltözött szülőket, feleségeket fogadtak a sajtóképviselői előtt, hogy elmondják, a Horvátországban elesett katonákért ennyi és ennyi dinár jár. Ne mondja nekem, hogy önként! Ne mondja nekem! Az udvarból vitték el a férjemet, a 3 éves fiam a karjába kapaszkodott, úgy ráncigálták ki a rendőrök. És a százados arca nem mozdult. Egy másik sajtótájékoztatón, amikor beléptünk a terembe, a férfi az asztalra tette a fegyverét. Az ajtóra sandítottam. Bőrkabátos férfi állt ott, puskája keresztben. Milyen régi módi szó, puska. Így állna ez a szó a jegyzetekben, meredne nevetséges ódivatúsággal. Vonatom pedig csak azokat küldjük el, akik nem érdemlik meg, hogy velünk éljenek. Vagyis a magyarok közül sem mindenkit. Van köztetek magyar? Ha ideges vagyok, vihogok. Hát akkor nem vihogtam, pedig elég ideges voltam. Mert ilyen sajtótájékoztatón sem voltam azelőtt. Igaz, azután sem. Amikor a katona ügyosztályon sorakoztam az útlevél kérelemhez szükséges bizonylatért, az olyan volt, mint a magyar filmek. De olyanképpen, hogy Törőcsik Mari egyáltalán nem mosolyog. Egyszer sem. Több volt tehát, mint nyomasztó. Bizonylat pedig nincs. Tapogatóztam, finoman, olyan finoman, hogyha úgy végig simítanék valakin, hát belehalna a gyönyörbe. Tán segítene valaki. Neveket mondtak, egyikük sem segített. Így jártam be a munkahelyemre nap mint nap, szomorú és finoman tapogatózó, csöndes kis jószágként. Aztán egy szerb kollégám, a tévé haditudósítója segített. Azt hiszem, kedvelt engem. Neki köszönhetően utazhattunk át Szegedre. Taszíthatott mellbe az a rendőr. Ilyen egyszerűek a dolgok. Ilyen kicsiségeken múlik érzékenységünk. Maradt tőlünk távol harag és gyűlölet.
A félelem és idegenszerűség otthonos érzésé nőtte ki magát bennem. Akkor meleget biztosított egyrészt, nagy megkönnyebbülést jelentett másrészt. Jugoszláviai magyarnak lenni, magyarnak lenni a délvidéken, vajdasági magyarnak lenni, nem könnyű feladat. Magyarnak lenni, igen egyszerű művelet, de lehet, hogy kitartóan kell gyakorolni. Általános iskolásként díjat nyertem a Népfelszabadító Háború Harcos Szövetségének forradalmi hagyományok ápolását és fejlesztését ápoló bizottság a Népfelszabadító Háború Gyermekrajzokban című kiállításán. Szabadka, 1977. október 29-én. Az Avnoj második ülése című könyvet kaptam ajándékba. Meg voltam fertőzve rendesen. Részt is vettem gyorsan a Tito forradalom béke elnevezésű történelemversenyen, és egészen szerelmes lettem Mayer Ottmar forradalmárba. Olyan szomorú volt a tekintete, mint Radnóti Miklósnak, akit 1977-ben szintén imádtam. A bombák zuhanni vágynak, és én ellenükre élek. Be volt ragasztva a noteszomba, a Guernica mellé. Azt hiszem Mayer Ottmarba, Radnótiba és Tamás bátyába, sok szeretettel kislányunknak, aputól és anyutól, 1976. 12. hó 24. Egyszerre szerettem bele. Hogy a fiam 10 éves lett, most látom igazán, mennyire magával ragadják a lelket a könyvek, érzések, vágyak, kalandok, lehetőségek. De a forradalomról leginkább én jutok eszébe. Anyád, az egy forradalmár, kacsintanak a hátam mögött, és nem Mayer Ottmar. A generációs nemzettudatban ennyi változás már biztosan bekövetkezett. Mély meggyőződésem, hogy a fiatalok megőrzik azt, amit az idősebb elvtársak kivívtak, és amit most közösen létrehozunk, és ha kell, elszántan szembeszállnak minden kísérlettel, amely hazánk drágán szerzett függetlenségét, népeink és nemzetiségeink testvériségettségét, önigazgatásukat és szocialista forradalmunk más nagy vívmányait veszélyezteti. Mondta Josip Broz Tito Jajcéban, az Avnoj második ülésének 30. évfordulója alkalmából, vagyis 1973-ban. Ahhoz, hogy a helyén tudjam a szocialista diktatúrát, még időben születtem. A katonai erőt bevető soviniszta, nacionalista, szélső jobbal kukettáló és együttműködő hatalomról való tapasztalataimról folyamatosan, eddig is, később is, örökké. Ahhoz viszont már későn születtem, hogy a szocialista eszmében igaz módon hindi tudjak, vagy boldogulásomért hamis módon hitet színleljek. Amikor az egyetemre való beiratkozásunkat követően a teremben bejött az alapszervezet pártitkára, és megkérdezte, beszeretnénk-e tagosodni, senki nem jelentkezett. Nem is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, úgy tűnt ő sem teszi. Talán mi voltunk az utolsó generáció, akinek még föltették ezt a kérdést. Aztán, amikor 1991-től jó néhány éven keresztül a nemzeti hovatartozást centizni kezdték, a gyávaságot kilométerben mérték és határhoz igazították. Aki áttelepült, áruló. Hallottam sokszor. Én meg azt hittem, hogy a megbolondult, vérben úszó, egyszer volt országban legalább egymás közti létünk természetesebb. Semmit nem akartam bizonyítani. Úgy hittem, az, hogy itt élek, elég. Csak a kicsi dolgok, azok érdekelnek. A nagy összefüggések megzavarnak. Asszonyi elmém, no. Országot vissza nem veszek. Bele is szakadnék, annyi volt belőle. De ez a vidéki város jó nekem. Még szép, hogy jó, ami jó. Ha, akkor az tévedés. Ráülök, és semmi ha. Ez a meghódítás.
Kijárat az Adriára. Írta Lovas Ildikó. Felolvasta Jordán Adél. Rádióra alkalmazta Németh Gábor. A hangfelvételt Táncos Tamás készítette. A műsor zenéjét Kakó Gyula állította össze. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.
Az imént elhangzott felvételt 2008-ban készítették, és a következő év telén hallhatták utoljára itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.